Kaptos gondolatok. Vezetőkről vezetőknek. Szakértőnk Kalamár Beáta, a Craft Leadership könyv szerzője. Beszélgető partnere dr. Gyarmati Miklós, a Fairdeal Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója. Kraftos gondolatok.
Kalamár Beáta, felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, mint felsővezetői coach és mentor, hogy a mai világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robusztus növekedést és fejlődést érjenek el. Beának nemrég megjelent az első könyve, a Craft Leadership, ami apropóját és címét adta a beszélgetéseinknek, ami nem más, mint a kraftos gondolatok. Szervusz Bea, üdvözöllek ismét a stúdióban.
Szia Miki, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Egy újabb témához értünk, ugye legutóbb beszéltünk a profilozásról, és akár ennek folyamatosságát is fenntartva, most a vezetői hatástól, a vezetői hatás jelentőségéről fogunk beszélgetni. Én azzal indítanám el ezt a beszélgetést, hogy annyit, de annyit említetted, amikor mi beszélgettünk, nyilván a hallgatók tudják, hogy mi ez a beszélgetésekre azért felkészülünk, de a beszélgetésünk a felkészülésünkön kívül is kitért sokszor arra, hogy a vezetői hatás mennyire fontos. De mégis miért beszélsz erről ilyen sokszor, és miért teszed te erre ezt a hangsúlyt ennyire magas fokon?
Uh-huh. Azért, mert amiben hiszek, amit én képviselek, az az, hogy szerintem a mai világunkban több magas minőségi vezetőre van szükség. Ugyanis csak ezek a vezetők lesznek képesek létrehozni, tehát fenntartható vállalatokat, és őket sikerre vinni. Na most, hogyha a vezetőfejlesztést nézzük, akkor természetesen a tudás, a készség, a képesség, a hozzáállás, a kompetenciafejlesztés, azok mind fontosak, de az igazi különbség, ami egy vezetőt magas minőségű vezetővé tesz, az a vezető hatásában rejlik, és én ezt vallom. Tehát amit mond, amit nem mond, amit tesz, amit nem tesz, az milyen hatással van a környezetére, a számokra, az eredményekre, az emberekre, és a kulcsfontosságú stakeholderekre, az érintettekre. Néha megesik, hogy jó szándékkal, az erősségük mentén, de mégis negatív hatást érnek el a vezetők. Napokban olvastam egy idézetet John C. Maxwellnek a LinkedIn idővonalán. Ő idézett egy úriembert, akit úgy hívnak, hogy Red Auerbach. Ő korábban már nem él, kosárlabdaedző volt. Ő mondta azt, hogy nem az számít, amit mondasz a játékosaidnak, az számít, amit ők meghallanak. És ez is a hatásról szól. Vagy korábban, amikor beszélgettünk, emlékszel a bizalomról, ott említettem azt, hogy dönthet egy felsővezető úgy, hogy megbízható lesz, dolgozhat rajta, sőt, kell is neki dolgozni rajta, de csak a másik fél, mások dönthetik el, hogy megbíznak-e benne, vagy sem. És ez megint csak a hatásról szól. Tehát, hogy mi jön ki a cső végén? Tehát a hatásban van az eredmény. Mert ez is nagyban meghatározza, hogy jelenik meg a vezető a munkahelyén. Összeszedetten, szétszórtan, energikusan, fáradtan. És ez milyen hatással van a körülötte lévő emberekre? Ez egy óriási felelősség. Tehát én mindig ezt mondogatom, hogy tehát bármi, amit tesz, vagy nem tesz, amit mond, vagy nem mond, az hatással lesz másokra, csapatra, szervezetre, érintettekre, és az egész közösségre.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és értékes gondolat, hogy most vissza fogom idézni, amit mondtál, hogy bármit tesz, avagy nem tesz, mond, avagy nem mond, mindenképpen hatást fejt ki. És ezt vezetőként nagyon-nagyon el kell raktároznom magunkba, mert nem is gondolnánk, hogy milyen hatásokat gyakorlunk adott esetben a szervezetre, a munkatársakra. Én ehhez kötve nekem az jutott eszembe, hogy érdemes azt a kérdést föltenni, nem is egyszer, nem is kétszer, nagyon-nagyon sokszor egy-egy vezetőnek, és nem feltétlen kívülről, hanem akár magának is felteheti, hogy ez az a hatás, amit én valóban ki szeretnék váltani. Vagy ha ezt egy gondolatom még tovább is viszem, hogy milyen örökséget szeretnék magam után hagyni. Szokták ezt lábnyomnak is, én az örökség szót jobban szeretem, tehát milyen örökséget szeretnék magam után hagyni én, mint vezető, akár a vezetői társaimban, akár pedig magában a szervezetben.
Igen, és akkor látod a különbséget a két kérdésbe, hogy hogy viszi tovább, mert igenis ennek súlya van. Amikor a vezető nem szól semmit, amikor elfordul, amikor szemet huny valami felett, amikor számonkérés nélkül elfogadja a középszerű vagy a rossz munkát, az nem csak arról szól, hogy ő most őszinte vagy transzparenciáról szól, hanem ehhez bátorság is kell, hogy szót emeljen, cselekedjen. Viszont ezért vezető a vezető. Hát miért vezető a vezető? Azért, hogy igenis ezeket ott lefektesse, kereteket tegyen és szóljon. Helyesen cselekedni néha sokba kerül, de ha nem teszi, akkor figyelmen kívül hagyja. Nem csak az, hogy most mi a megállapodás, mi a hatás, hanem a saját belső iránytűjét. A saját értékrendszerét, a saját útmutatását. Ha pedig figyelmen kívül hagyja azt, hogy kiért, miért kell neki kiállnia, akkor már nem vezető. És ha jobban belegondolunk, nem méltó a vezetésre. Tehát ez így épül egymásra ez a kettő. Tehát az, hogy ő milyen hatással van másokra, ez lehet a családja, a szervezet, a döntésekre, az eredményekre, hogy mindaz, amit tesz vagy nem tesz, amit mond vagy nem mond, hát igenis, tegye fel nagyon sokszor ezt a kérdést. Tegye fel, gondolja végig, hogy most ezt és ezt fogom tenni. Ezt fogom kommunikálni a szervezet felé. És ennek ezek lesznek a várható hatásai, lecsapódásai, eredménye. Na és csak akkor tud csak nyitott szemmel belemenni ebbe a szituációba, ha ezt így végig gondolja.
Nekem most az jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon fontos végig gondolnunk nekünk vezetőként azt, hogy és én most meg fogok ragadni egy pici epizódot ebből az egészből, hogy amit mondok, annak milyen üzenete van. És hogy ezt nagyon alaposan végig kell gondolni, mert lehet, hogy átmondok, de annak az üzenete az B. Te teljesen más fog levenni ebből a szervezet, akkor ismételek téged a családom, a kollégáim, és a többi, és a többi. Tovább megyek. A vezető végig gondolja, és maga a szándék, az nyilván ez egy szubjektív gondolat, de alapvetően jó a szándék. De mégis előfordulhat, hogy ennek mégis negatív hatása van. Negatív hatás alakul ki. A szándék pedig jó. Vagy mégis ez miért van, vagy miért alakul, vagy alakulhat ki?
Uh-huh. Igen, feltételezzük, hogy jó szándékkal tesz a vezető, amit tesz. Tehát. Azért lépjünk már vissza egyet, mert hogy ha én téged nézlek, én téged a viselkedésed alapján ítélek meg. Viszont magamat, mondjuk, ha van köztünk egy szituáció, nem a viselkedés alapján, a szándékom alapján. Mert én tisztában vagyok a szándékommal. De, ha te ebben a szituációban engem nézel, akkor nem a viselkedés alapján ítélsz meg, de magadat a szándékod, ugye? Tehát azért, tehát, hogy, de hogy ez fontos azért, hogy a vezető legyen tisztában azzal, hogy mi a szándéka, az alapján mit cselekszik, és annak milyen hatása van. Klasszikus példa, de ezt már korábban is behoztam neked, az oltalmazó, védelmező vezető, tehát akinek a szándéka, ez a banyan fa típusú vezető.
Ez pontosan mi is?
Ez egy Indiában őshonos, lehet, hogy máshol is, de hogy szokták is azt mondani Indiának a nemzeti fája, de hogy Indiában őshonos egy fügefa fajta, aminek nagyon-nagyon sűrű a lombkoronája, és azért izgalmas, mert ezen a lombkoroná nem süt át a nap, és ezért alatta semmi nem nő. Na most az ilyen típusú vezető megvédi az alkalmazottait a vállalati élet veszélyeitől és a szervezeten belüli politikai erők viharától. Mert hát, hogy le van bástyázva az egész.
Ha már hadd utaljak vissza a korábbi beszélgetésünkre, ha tippeljek, ők az erős zöld vezetők.
Igen, igen. Igen, mert ők ösztönösen, ők védelmezőek. Na, de hát mi a hatása? Hát annyi, hogy sajnos semmi nem nő a banyán fa alatt. Szoktuk ezt különben a mi kultúránkban, én nagyon szeretem ezt a banyánt, és ezért hozom állandóan, mert mi a mi kultúránkban ezt tyúkanyónak, típusú vezetőnek mondják. Tehát, mert ez a vezetők meggátolják, hogy az emberek tanulhassanak a kudarcokból. Mert hát nem a sikerekből tanulunk a legtöbbet, hanem a kudarcokból tanulunk. Hogy átérezzék a teljes felelősségüknek a súlyát. És ezért nem tanulnak meg kiállni önmagukért sem. Ennek a rokona, testvére, a megmentő vezető, aki hasonlóan ugyanaz abból a diszk színből táplálkozik, aki jó és nem ez szándékú vezető. Aki arra törekszik, hogy az emberek sikeresek legyenek. Ezek a vezetők mit csinálnak? Túl gyakran segítenek. Megoldják a problémát a másikért. Célvonalig tolják, sőt, célvonalig támogatják, sőt, azon túl kísérik az embereket. Tehát annyira alányulnak, de hogy ennek mi a hatása? Hát az a hatása, hogy az emberek önállótlanná, tehetetlenné válnak. Láttam egy ilyen vezetőt, és nekem akkor az a kép fogalmazódott meg, hogy annyira kellemes az, annyira összetartó az a csapat, de hogy tele van olyan, most egy nagyon durva kép lesz, hogy a kezük meg a lábuk szinte le van vágva, mert hogy tehát jó katonák, de hogyha most elemelnénk a vezetőt, senki nem lenne képes a helyébe lépni, mert nem fejlődött ki a kezük meg a lábuk. Bocsánat, hogy ezt a nagyon durva képet hozom be. Mert hogy ezek az emberek egy idő, és akkor tudod, azért nagyon, ez egy visszás, mert ez egy nagyon meleg fészek, meleg környezet. De hogy valójában fusztráltakká válnak az emberek, mert önbizalom hiányosak lesznek, mert nem fejlődnek, nem erősödnek. Ez a hatás ennek a amúgy jó szándékú, kedves vezetőnek. Azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás, hogy az egyik az, hogy következetes tudjon maradni a vezető, hogy lássa az, hogy abban, hogy a szándéka és a tettei milyen hatást gyakorolnak. Liz Wiseman írt erről nagyon sokat egy könyvében, és ő azt mondja, hogy két típusú vezető van. Az egyik, akinek ez a hatása, ez egy sokszorozó hatás, tehát, és ezt nagyon szeretem ezt alkalmazni, és erről beszélgetni, mert néha azt gondoljuk, hogy túl van járatva a szervezet, holott sokkal több minden van a szervezetben, tehát lehet ott még sokszorozni, azért, mert a hatások nem érvényesülnek annyira. Ugyanis van mellette még a alattomos visszatartó tendenciákon alapuló, akaratlan visszatartó vezetők, akik tényleg akaratlan, mert akaratukon kívül ők blokkolják a szervezetet.
Most megállítalak.
Igen.
Egy olyan fogalmat hoztál be, amit hazudnék, ha azt mondanám, hogy hallottam már sokszor. Visszamondom, akaratlan visszatartó vezetők. Egy maga a fogalom is nehezen értelmezhető. Azért ezt egy picit bonts ki kérlek nekünk, hogy mit jelent az, hogy akaratlan visszatartó vezető?
Oké. Na szóval ők olyan vezetők, azt mondja Liz Wiseman, akik jó szándékúak, akik úgy érzik, hogy remek vezetői munkát végeznek, de halvány, vagy leginkább semmilyen sejtésük nincs arról, hogy ők milyen negatív hatással vannak a környezetükre. Na most azért legyünk tisztában, hogy azzal, hogy minden vezetőnek vannak akaratlan visszatartó pillanatai. Tehát ezt valamilyen helyzetekben mindenki eljátsza valamilyen formában. És itt azért a diszk ez nagyon nagy segítségre tud lenni, mert akinek az valamelyik stílus, viselkedés stílus a jellemzője, és azt erősen van jelen, azok hajlamosak. Ez tudod, az amikor van az erősség, és van egy ponton, amikor az túltolódik, az már gyengességgé, hátránya, akadályozóvá válik. Tehát ezek így is megnyilvánul. Még neked is van, meg nekem is van különben. Itt ami a fontos, hogy, és itt jön be az önismeret fontossága, hogy legyünk tudatába a gyengeségeinkkel, legyünk tudatába a sebezhető pontjainkkal, legyünk tudatába, hogy mondjuk ha stressz helyzetbe erősödnek ezek a viselkedési tendenciák, ezek milyen hatást tudnak kiváltani. És ha ezzel tisztában vagyunk, akkor képesek vagyunk ezt megfékezni, kontrollálni, jó útra terelni, vagy éppen átalakítani sokszorozó hatásúvá.
A szavakat értem. Helyezzük ezt most kontextusba. Segíts nekünk, hogy példákon keresztül világítsd meg ezeket a helyzeteket, kérlek.
Oké. És akkor jövünk majd a diszket. Te mindig megsatszolod, jó? Hogy
jó,
melyikről
legyen,
beszélek.
Játszunk okay. Egy ilyet. Jó.
Na jó. Ötletgyáros vezetők. Milyen szándéka? Honnan jön ez a vezető? Ez egy ilyen típusú vezetők, nagyon kreatívak, innovatívak. Nagyon tele vannak ötletekkel, megoldási lehetőségekkel, akik szeretik az ötletgazdag környezetek, sziporkáznak, hogy újabb és újabb lehetőségeket, ötleteket. Tehát tudod, amikor a tányérok pörögnek, és ezzel inspirálnak másokat. Na ők kik, melyik viselkedési tendencia hozhatja ezt?
Én azt gondolom, hogy a sárgáról beszélünk. Nagyon látványos képet festettél, igen.
Igen. Na most mi a hatása ennek? Hát, hogy... Először is, akkor már annyi tányér röpül feléd, tehát elindulsz azzal, hogy mi a te dolgod, de aztán újabb ötlet jön, akkor egy újabb irány jön, akkor egy újabb dolog jön, és akkor ez túlterhelhet másokat. Meg a másik az, hogy hát, hogy annyira önti magából ezt a sok ötletet, hogy a másik oldal a hatása az, hogy a többiek elkezdenek, hát most minek fáradszom magam, hisz úgyis túl sok ötlet jön onnan. Tehát az ötletgazdag emberek társaságában hát könnyen válik a csapat ötlet szegényé.
Mert hogy jönnek az ötletek, azért ide még beleszúrnék egy dolgot, hogy előfordulhat nem egyszer, nem kétszer, viszont sokszor, hogy jönnek az újabb és újabb és újabb ötletek, de nincs lezárása.
Ez így van, mert ők nem viszik végig.
Így van.
Viszont amikor, és mi a csapda? Tehát nyilvánvalóan a csapat azért van, hogy végigvigye, de amikor már 30 tányér röpköd, akkor a csapat nem képes végigvinni, mert már nem tudja, hogy mit kövessen végig. Tehát itt ennek azért elég nagy csapdái vannak ennek a viselkedésnek. Aztán van az örök energikus vezetők, na ők milyen szándékkal jönnek be, hát ők nagyon dinamikusak, karizmatikus vezetők, mindig elfoglal, mindig jelen vannak, nagyon erős a jelenlét, mindig van valami mondani valójuk, céljuk, hogy, és nagyon magas energiákkal teli környezetet hoznak létre, tehát szabályosan érzed azt a környezetet.
Nekik nem kell kétszer beinni az ajtón, hogy észrevegyük.
Hát így van.
Így van. Hát egy erős tippem van, szerintem rá fogok hibázni ők a D vagy a piros vezetők.
Igen, ez így van. De mi a hatás? Hát minden teret kitöltenek, az biztos. Elvonják az energiát, elszívják az energiát. Tehát elszívják az oxigént maguk körül. Emiatt most képletesen, hogy a mások megfulladnak a környezetükbe, visszahúzódnak. Tehát, hogy mi történik, tehát itt a szervezetben? Hát az örök energikus vagy az energiabomba vezetők folyton pörögnek, addig a körülöttük levők azok leeresztenek és kikapcsolnak. Tehát moziznak, nézik, hogy mi történik. És akkor meglepődik, hogy nincsenek proaktivitás a csapatban.
Uralja a közeget.
Ez így van, így van. De rokona a gyorsan reagáló vezető, ugyanis ott mit csinál a gyorsan reagáló? Ott a szándék az, hogy díjazzák az agilitást, ők nagyon agilisek, tempósak, nagyon dinamikusak, mozgásban tartják a vállalatot, gyorsan reagálnak az érdekelteknek az igényeire, hamar lépnek, gyorsan elhárítják a problémákat, gyorsan hoznak döntéseket, Még mielőtt bárki észlelni, ő már meg is oldotta. A posta ládájuk, tehát a levelező ládájuk, azok nem sok pihen, sokáig pihen egy levél, mert pattan tovább, mert elolvassák és le is reagálják.
Nem lesz újdonság, hiszen mondta, hogy testvére.
Igen.
Tehát ebből is kiderül, de hogy leírtad, szintén egy piros vezetőről
igen.
Beszélünk.
Na most hát az emberek nem tudják követni, tehát hogy csak arra szól mögötte, tehát nem tudja, mert ők nagyon gyorsan döntenek, gyorsan generálják a változást, sok minden, tehát egy forgalmi dugót alakít ki a körülötte. Tehát az mit csinálnak az emberek? Tehát, hogy megvárják, amíg ő megválaszolja, például ott a levélbe. Tehát ilyenkor nagyon rossz, amikor ez a CC rendszer, tehát a másolat, mindenki másolatba kap, ott van egy gyorsan reagáló vezető, akkor a szervezet nem fog válaszolni, mert úgyis a vezető megválaszolja. Tehát a delegálás kilőve.
És itt most maradok a levelezési procedúránál, akár lehet, hogy ő nem ő volt a címzett, hanem ő csak egy másolati címzett volt csak.
Ez így van. És de megelőzi annyira gyorsan.
Így van.
És akkor még meg is magyarázzák, mert ők azt mondja, hogy hát de nekem csak ez 30 másodperc, neki azért gondolkodni kellett volna, mert meg kellett volna keresnie.
Vagy és haladni
utána,
kell.
Megharadni kell, ez így van. Szóval az emberek elkezdenek halogatni, és inkább elkezdenek kivárni az ilyen akaratlan visszatartó tendenciák mellett. Így van. Na és akkor vannak az optimisták, aki mindenben a lehetőséget látják, akik hisznek abban, hogy a kemény munkával helyesen, szeretettel, szemlélettel, pozitívan, minden megoldható, félig tele a pohár, persze csináljuk, figyelj, klassz lesz, meg lesz, mi képesek vagyunk erre, tehát nagyon ilyen bíztató ez a vezető, ez ki ő.
Ne is folytasd, hát megint egy sárgáról beszélünk.
Igen, igen. Na de hogy itt a hatás, ez nagyon érdekes, mert hogy ennek nyilvánvaló, hogy azt lássuk, hogy ezek azért ideig óráig egy picit ezeknek a hatásoknak van pozitív hatása, de sokkal több a negatív, mint a pozitív. Mert itt tud emelő lenni, hogy persze meg tudod csinálni, de akkor egy idő után elkezdi azt érezni a csapat, hogy hát ez a vezető elvesztette a realitás érzékét. Az, hogy a vezető nem látja, hogy nekünk milyen kemény, milyen nehéz, mennyi adatot kell átrágnunk, hogy teljesen elvesztették a vezetőt, és ezért ők inkább elkezdenek biztonsági játékossá válni, és semmiben nem akarnak kockáztatni. Tehát azért, mert hogy itt teljesen diszonancia alakul ki a vezető és a csapat között.
Mennyire érdekes, hogy az előző példákban, amiket mondtál, gyakorlatilag a sárga és a piros vezetői, hogy a diszkre húzom rá, emeltél ki, és miközben meséltél, nekem beugrott még egy gondolat, egy nagyon-nagyon...
Zöldet is mondtam, hello, a zöldet
igazad
is
van. Az S-en, igen, valóban, ott beszéltünk róla. A kék maradt ki, igazad
igen.
Van. És az jutott eszembe, hogy van egy olyan betegség, és ez most mondom, vállalkozói betegség, vezetői betegség, teljesen mindegy. Nekem az ugrott be, hogy a perfekcionizmus. Ez nagyon-nagyon sok szervezetben, vezetőben, emberben benne van, ami nem feltétlen rossz, tehát nem a rosszat szeretném ebből kiemelni, de azért veszélyes lehet. Uh-huh. Tehát azért azoknak az embereknek, akik perfekcionizmusra törekszenek, ugye, meg mi a szándéka? A szándéka az az, hogy kiemelkedő munkát végezzenek ők maguk is, és az emberek is, tehát lehetővé teszi ezt. Nyilván neki fontos az, hogy ezek az emberek büszkék is lehessenek rá, és ők már nem csak, hogy kijelölik mások számára a követendő elvárásokat, amik tegyük hozzá adott esetben toronymagas elvárások, hanem azt is akarják, hogy a körülöttük lévőek ugyanolyan elégedettséggel álljanak bele ebbe a munkába, mint akár ő maga. Ugye, és most eljutottunk arra, amit mondtam, hogy a kék vezetőkről beszélünk, azért igen. A legnagyobb jellemző ez a nagyon-nagyon tökéletességre való törekvés. Na ennek milyen hatása van, milyen hatása lehet?
Igen, ezeknek a vezetőknek magas a standardje, tehát nagyon-nagyon magas, tehát ami magas minőségre törekednek. És az az magukkal szemben is, tehát ez az elvárás, ez nem csak másokkal, magukkal szemben is, és az az érdekessége, és szerintem az egyik legerősebb frusztráló pont, hogy ez folyamatosan mozog, minél magasabb, tehát nagyon nehéz kielégíteni az igényeit. És ezek a vezetők itt nagyon kritikusak magukkal, és másokkal szemben is. Na most az emberek egy idő után elcsüggetnek, mert nem, és abba adják a próbálkozást, mert úgy érzik, hogy lehetetlen, tehát lehetetlen teljesíteni az elvárás. Bármit tesznek, az soha nem elég jó. Tehát nagyon demotiváltá tud válni a csapat. De ez magát is megkeseríti különben ez a vezető.
Én hallottam valahol egy olyan megfogalmazást, ami nagyon érdekes és találó volt, hogy előfordulhat, vagy sok esetben te vagy a szakértőjének a kérdésnek, egy kék, és most vezető, nem vezető, teljesen mindegy, alapvetően úgy dicsér, hogy kritizál. És már is odaérkeztünk megint csak, amit mondtál, hogy mindig magasabb standard pontokat kell elérni, amit lehet, hogy egy más beállítottságú, más viselkedésű, más habitusú ember nem olyan könnyen tud lekövetni, vagy nem tud ennek a perfekcionizmusnak megfelelni.
Igen, és hogyha összekapcsoljuk ezt a vezetői működéssel és a fókusszal, hát neki, amikor azt mondom, hogy tehát alkalmazza a 20-80-as Pareto elvet, hogy mi a 20-at, tehát a legnagyobb értéket hozó feladat, és mit kell minőségi minimumban megtenni, mondjuk tettem neki egy jót, mert oda tettem a minőséget, de ott a minimum szó, neki nagyon nehéz meghatározni a minőségi minimum, tehát kicsire visszavágni valamit, amit csinál, mert neki nehezen megy ez. Na most itt az a kérdés különben ebbe, és még szerintem még van pár, tehát behozhattunk volna még párat, itt az a kérdés, hogy hol tart az önismeretben a vezető? Mennyire tudatosítja, hogy neki mik a gyengeségei, hol vannak a vakfoltok? Mi az, ahol ő akaratlanul is keresztbe fekszik, megnehezíti, lassítja, sőt negatív hatást ér el a szervezetben, a csapatban. És aztán, amikor ezt felismeri, akkor milyen mechanizmusokat, miket tesz ahhoz, hogy ezt akár csökkentse, akár átfordítsa sokszor az óhatásúba, vagy éppen hogy lehet, mit tud tenni azt, hogy milyen áthidaló megoldást találhat még a vezető ezekre. Mert hogy itt az a lényeg, hogy pozitív legyen a hatása az ő tevékenységének, tehát hogy elimináljuk, csökkentsük a negatív hatást.
Akkor már csak egy olyan kérdés marad ezek után, hogyha a hatásokat vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a vezetőket arra ösztönözni, hogy pozitív hatásokat gyakoroljanak a környezetükre, a csapatukra, hiszen maga a jó szándék az megvan, és ugye itt nagyon nagy különbséget vettünk, ahogy beszéltél erről, hogy mi maga a szándék, és mi maga a hatás. Mm-hmm. Tehát nyilván itt végig kell gondoltatni a hatásokat. Tehát hogyan lehet ösztönözni a vezetőket?
Azt gondolom, hogy az eredményekről kell beszélni és beszélgetni, ennyire egyszerű. Ugyanis minden az átfogó hatásmechanizmus része. Minden a vezető és a csapatok interakcióján függ. Ha a vezető, a felső vezető elégedetlen az eredménnyel, és úgy gondolja, hogy a csapata nem teljesít, akkor először azt kell tudatosítania, hogy ami most van, arra ad választ, ahogy ő működik, ahogy ő vezet. Tehát ezt a hatást érte el az ő jelenlegi felsővezetői működése.
Ez maga a teória. Én egy eléggé praktikus ember vagyok, és én szeretem a példákat, és tudom, hogy rengeteg példával tud szolgálni. Úgyhogy arra kérlek, hogy ezt a mostani megfogalmazást helyezd nekünk olyan praktikus oldalra is, hogy példákon keresztül tudod, világítsd meg nekünk, kérlek.
Jó. Tegyük fel, hogy egy felső vezető elégedetlen az egyik középvezető és annak csapatának a teljesítményével. Akkor az első dolog, amivel szembe kell nézni, az, hogy ő hogyan irányította, vezette, támogatta, mentorálta, kérte számon a középvezetőt. És mit itt sorolhatnám, hogy mit lehet itt mondani. Bármit tett, annak ez lett az eredménye. Tehát másképp kell működnie, más eszközökhöz, megoldásokhoz kell a vezetőnek nyúlnia. Most feltételezzük, hogy az iránymutatás nem volt világos. Lehet, hogy a visszajelzést, ez nagyon sokszor van, hogy annyira becsomagolta a visszajelzést, hogy nem ment át az üzenet. Esetleg nem nézett a mögé, hogy mi a blokk, a gát, a szabotőr, ami miatt nem mennek a dolgok. Mert az akár lehet, hogy nem emberi tényezőn múlik, hanem a KPI-ok, az érdekek ütköznek az adott csapat és más a szervezet más csapatai között. Vagy esetleg milyen más támogatásra van szüksége a középvezetőnek. Vagy, és tovább megyek, hogyha a motiváció, a hajlandóság nincs meg benne, ez fontos, akkor a felsővezetőnek milyen beszélgetést kell lefolytatnia. Esetleg milyen nehéz döntést kell meghoznia. Mert az, hogy valaki hajlandó-e, motivált-e, hajlandó-e, az nagyon tőle függ. Vagy esetleg mondom, a számonkérés módja, vagy gyakorisága nem megfelelő, ami miatt a középvezető nem érzi a sürgetettség érzését, tehát nem történnek a dolgok. És azt gondolom, hogy ezt lehetne folytatni, ez nagyon konkrét szituációktól függ, És akkor erre még ráteszem, hogy még meghatározza a felsővezetőnek a profilja. Tehát, hogy ő hogy működik, és mi a természetesen mi jön az, hogy ő hogy vezeti őket, és az abban mi működik, mi nem működik. Tehát minden a felsővezetőn múlik, amit tesz, amit nem tesz, amit mond, amit nem mond, milyen hatásra van, mindig ezt mondom. És amikor a felsővezető, és ez nagyon fontos, megtanulja ezt tudatosan látni és működtetni, na akkor beszélünk magas minőségű kraft vezetőről.
Ezt a beszélgetést már csak úgy tudom lezárni, hogy három üzenetet hallottam én ki ebből a beszélgetésből most. Egyrészt én Maxwellhez fogok nyúlni, ugyanezt fogalmaztad meg, de most a Maxwellt próbálom idézni, hogy minden a vezetésen múlik. Az egyik gondolat. A másik, ami az elmúlt podcastunkból ide fogok hozni, az pedig az, hogy az önismeret, azaz maga a profil, mennyire befolyásolja a vezetői viselkedésünket, és a harmadik, ami ennek a beszélgetésnek volt igazából a leglényegesebb tartalma, az, hogy nem mindegy, hogy mit teszek, hanem az a fontos, nem jól fogalmaztam, újra kezdem ezt a bekezdésemet, hogy bármit teszek, annak mindig van hatása. És nekem a hatás is figyelnem kell, nem csak a hiába van jó szándék, hát picit elvíve a komolyságát, ugye szokták mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, úgyhogy nem csak a szándéka fontos, hanem az, hogy milyen hatása van, de tényleg nem akartam elvenni a komolyságát ennek.
Ez micsoda befejezés?
Na, akkor itt pontos is leszünk ennek a gondolatnak a végére, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetésbe ismét, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és várjuk a következő podcaston, ismételten csatlakozzatok hozzánk, akkor a kraft legyen veletek.